Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangélium a végéről, amelyben Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által? Hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt így. Drága szerető, mennyei édes atyánk, köszönjük neked ezt a kis életet. Tudjuk, hogy tőled kaptuk őt ajándékba, és könyörgünk az ő életéért. Vigyázd, óvd, tanítsd, neveld, és kísérd majd őt, erre kérünk. Adj az ő szüleinek, keresztszüleinek bölcsességet, élő hitet, hogy szavaikkal, szeretetükkel hadd mutassanak rád. Ebben a rohanó, sok szempontból süllyedő világunkba ez a család hadd lehessen útjelző fény számára, mely rád mutat, megtartó Krisztus Jézusunk. Eléd hoztuk őt. Mit kérhetnénk, Urunk, mást, mint hogy fogadd kedvesem, pecsételd el magad számára ezt a kis törékeny ember életet. Könyörgünk, áld meg, amit cselekszünk most, Krisztus Jézus parancsa szerint. Amen. Ádám, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevével. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnöveked szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglaljó helyet, és keressük ki a 300. dicséretünket. A 300. énekünk első 3 versét énekeljük. 300. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. részéből, a 10. verssel kezdődő és a 17. verssel bezáródó ige szakaszból. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonult magánosan a Betsajda nevű városnak puszta helyére. A sokaság pedig ezt megtudván követte őt, és Jézus örömmel fogadván őket szólt nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 őhozzá járulván mondanéki, bocsásd el a sokaságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak, és eledelt találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Jézus pedig mondanékik, adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának, nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk, és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak. Mert voltak ott mintegy 5000 férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak, ültessétek le őket csoportokban 50-ével, és aképpen cselekedtek, és leülteték valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldotta azokat, és megszegte, és adta a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Elvévén azért, és megelégedtek minnyájan, és felszedték, ami darabok maradtak tőlük, 12 kosárral. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Hálaadással magasztalunk mennyei jó édesatyánk ebben az ünnepi órában is, amikor kitárjuk szívünket előtted, abban a bizonyosságban, hogy te is itt vagy, és meghallgatod imánkat. Megköszönjük lelki és testi ajándékaidat, de különösképpen is a legdrágábbat, ami Urunkat, Jézust, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Köszönjük, hogy így talált ránk is kegyelmes szereteted. Köszönjük, hogy meghallhattuk Jézus hívó szavát, és itt lehetünk. Megvalljuk, hogy vádolnak hűtlenségeink, kis hitűségünk, bukásaink és bűneink. Bocsáss meg nekünk, és szólj hozzánk kegyelmesen, megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért. Kérünk téged, atyánk. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom a már előbb olvasott igeszakaszból, a Lukács evangélium a 9. részéből, 3 igeverset, a 13., a 16. és a 17. Jézus pedig mondta nékik, adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának, nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál. Minek utána pedig vette Jézus az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldotta azokat és megszegte, és adta a tanítványoknak, hogy a sokasság elé tegyék. Ettek azért, és megelégedtek mindnyájan, és felszedék, ami darabok maradtak tőlük, 12 kosárral. Foglaljunk helyet. Ennek a mai igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy tömeg, tanítványok, Jézus együtt. Tömeg, tanítványok, Jézus együtt. Aki ismeri az Új Szövetséget, az tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus körül mindig voltak emberek. Hol kevesen, hol csak egy-egy ember állt ott előtte, hol pedig nagyon sokan, de mindig voltak körülötte emberek. Ezért Jézusnak szinte el kellett bújnia, amikor imádságos csendben akart lenni az atyával, mert mindig voltak körülötte emberek. De időről időre, méghozzá nagy rendszerességgel olvassuk azt, hogy Jézus elvonul. Elvonul az emberektől, a tömegektől, és az atyával személyes, imádságos csendességben van. Jézusnak olyan vonzó személyisége volt és van, olyan a lelkisége, olyanok a szavai, olyan ő maga, hogy mindig vonzotta és mindig vonza majd az embereket. Az idők végéig Jézus Krisztus körül mindig lesznek emberek. Sőt, bátran kimondom, hogy sokaságok lesznek mindig az idők végéig. E körül a csodálatos Jézus Krisztus körül. Egyszer rákérdezett az Úr Jézus tulajdonképpen erre, amikor azt kérdezte a tanítványaitól, hogy kinek mondanak engem az emberek. Azok az emberek, akik jönnek utánam, akik keresnek engem, akik megszólítanak, akik érintenek, akik csak figyelnek távolról. Kinek mondanak engem az emberek? Miért jönnek utánam? Mit akarnak tőlem? És ti, fordult a tanítványaihoz, ti kinek mondotok engem? Kedves testvérek, ahogy a kezdetekkor, éppen úgy van ma is. Gondoljátok el, hogy csak ezen az egy vasárnap délelőttön hány millió és millió keresztény ember ül különböző felekezetű keresztény templomokba. Sok millióba lehet csak kimondani. Bármilyen hittel mennek, bármilyen gondolattal, bármilyen érzésekkel, bármilyen vágyakkal, bármilyen számításból, bármilyen ok miatt, Jézus körül ma is óriási tömegek vannak. Senki körül ezen a világon nincsenek annyian. Nem tudtok olyat, akinek olyan vonzása lenne, mint Jézusnak folyamatosan 2000 év óta. Mindig tömegek, mindig emberek vannak körülötte. Aztán van Jézus Krisztus körül egy szűkebb kör. Őket úgy nevezi a Szentírás, az Új Szövetség, hogy Jézus tanítványai. Szóval nem csak nagy tömeg, tömegek, mentek Jézushoz és vették körül őt, hanem volt egy szűkebb kör. Ezek voltak az ő tanítványai. Velük napi kapcsolatban volt az Úr Jézus. Közösségben volt velük. És ma is van a gyülekezetekben, a nagy tömegeken belül is egy kisebb kör. Azok, akik igazán Jézus tanítványai. Ez egy kisebb kör. Ezek kevesebben vannak. De vannak. Ma egy konkrét eseményen a kenyerek és a halak megsokasításának történetén keresztül gondoljuk végig, hogy a tömeg, a tanítványok és Jézus hogyan is vannak együtt, és mi ennek, vagy mik ezeknek az üzenetei a mi számunkra itt és most. Mi is történik akkor, amikor ők így hármasban, a tömeg, a tanítványok és Jézus együtt vannak. Nézzük akkor az elsőt, a tömeget, a sokaságot. Sokszor olvassuk ezt az evangéliumokba, és nagy sokaság követte őt. Tudnélik az Úr Jézust. Hát miért mentek? Kedves testvérek, nagyon egyértelműen beszél az egész Új Szövetség, az evangéliumok arról, hogy azért, mert kapni akartak Jézustól. Azért mentek. Kapni valamit. De hát nem ezért van Jézus. Hát nem azért jött Jézus, hogy adjon? Hadd emlékeztesselek bennőtöket, és ha Isten majd megadja, egy kicsit bővebben szeretném ki is fejteni a jövő héten, a reformáció hetén, azon az estén, amikor én szolgálok. Azt, hogy a tékozló fiú milyen mondattal hagyja el az atyai házat, az atyát. Azt mondja, hogy add ki a rám eső részt. És azóta a tömegekben mindig ott van ez a Jézushoz forduló lelkiség, hogy add ki, amire szükségem van, ami éppen kell, vagy amiről úgy gondolok, hogy nekem jár tőled. Add ki a békességemet, a boldogságomat, az erőmet. Segíts, oldd meg az ügyemet, add ki a rám eső részt. Mi jutott eszedbe, amikor készültél ide? Add ki. Elmondok majd egy csöndes imát, mert van valami gond. Add ki, ami az enyém, amire szükségem van. Oda vitték a betegeiket, add ki a gyógyulást. Gyógyítsd meg őket. Oda vitték az éhségüket, adj kenyeret. A tömegre ez a jellemző. Úgy mennek Jézus után, hogy kapni akarnak valamit, amire úgy gondolják, hogy igazán szükségük van. Adj vígaszt, adj reményt, adj boldogságot, adj egészséget, adj gyógyulást. Jöttem kapni. Hát olyan nagy baj ez? Kedves testvérek, ez a tömeg élvezni akarta, hogy Jézus ott van. Mi jut ebből nekem? Látszólag tényleg nincs is ezzel a gondolkodással semmi baj, de csak látszólag. De csak látszólag. Ha figyelmesen nézzük a történetet, akkor sokfajta baj van ezzel a gondolkodással. Például milyen tapintatlanok voltak ezek az emberek Jézussal szemben. Úgy kezdődik ez a történet, ahogy felolvastam előttetek, hogy visszaérnek a tanítványok az első nagy kiküldetésből, és boldogan beszámolnak arról, hogy milyen csodálatos események történtek. És akkor Jézus azt mondja, hogy gyertek, menjünk el egy csendes helyre, csak magunk, imádkozni. És amikor a tömeg megtudja, hogy Jézus ott van, szabályosan rárohannak, nagyon sok ezren. Tudjuk a történetből, hogy csak férfi volt ott akkor, 5000. Jézus maga mellé vette a tanítványokat, és elvonult magányosan imádkozni. Ide jönnek utána, belejönnek a csendjébe. Hozzák a betegeiket, mondják a gondjaikat. Ki követelik, hogy Jézus foglalkozzon velük? Egyáltalán nem voltak tekintettel az Úr Jézusra. Csak a maguk dolgaira. Az én dolgomra, az én bajomra, az én megoldandó ügyemre, az én betegségemre. Mit érdekel engem bárki és bármi? Adj nekem, kapni, kapni, kapni mindig, semmi mást. Adni? Hányan kapnak abból, amit a hívő emberek, Isten gyermekei kapnak? A családod. Adsz valamit abból, amit kapsz? Se hálát, se köszönömöt, se dicsőséget, semmit sem adni. Csak kapni. Hány ember életén segítettél azzal, amit kaptál? Van-e egy valaki legalább, akinek volt haszna abból, hogy te Jézustól kértél és kaptál? Vagy mindig csak kapni? És senkinek semmit nem adni. Jézus azért van, hogy adjon. Én meg azért jövök ide, hogy kapjak tőle valamit arra, amire várom a segítségét. Jaj, ne ilyen sokaság legyünk. Jaj, ne ilyen gyülekezet legyünk. Hanem akiknek a szíve hálára fölszabadul. Akik, amilyen ajándékokat kapnak, azokat továbbadják. Akik hálásak, és boldog, örvendező életükből jut másoknak is. Aztán ott vannak a tanítványok, ez a szűkebb kör, ez a kisebb csoport. Ők Jézus életének és szolgálatának közvetlen szemlélői. Jézus velük töltötte nyilvános életének a legtöbb napját. Velük töltötte. Jézus választotta ki őket és hívta el őket. Az a tanítvány, akit Jézus kiválaszt, és elhív. Ezért mondja egyszer nekik, hogy nem ti választottatok engem. Én választottalak ki titeket. Aztán maga mellé vette őket és tanította. Hallották Jézustól a hegyi beszédet, hallották Jézustól az Isten országáról szóló csodálatos példázatokat. Látta a két szemük, hogy Jézus hatalommal parancsol a természetnek, a betegségeknek, a halálnak. Aztán Jézus szolgálatba állította őket. És most mégis, amikor ott van előttük ez a nagy tömeg ember, akik végighallgatták Jézust, azzal az ötlettel állnak elő naplementekor, küldjük ezt a sok embert haza a környező falvakba és majorságokba, vegyenek ott maguknak ennivalót, és keressenek szállást. Emögött az a gondolkodás van, hogy kérem, oldja meg mindenki a maga baját. Van mindenkinek, nekem is van, oldd meg te a tiédet. Milyen furcsa, hogy Jézus tanítványai, akik hallották az Úrtól, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Akik látták, hogy Jézus a nyomorult embereken hogy segített. Mégis, amikor rájuk szorulna egy óriási tömeg, akkor azt mondják, van egy jó megoldásom. Oldd meg magad az életedet, oldd meg magad a gondodat, oldd meg magad a szükségedet. Van nekem is éppen elég gondom, bajom, nyomorúságom. Azóta is kísérti Jézus tanítványait lerázni a másik embert. Nem fölvenni a gondját, nem hordozni, nem tenni érte, nem imádkozni, nem adni, nem segíteni. Én rajtam se segít senki. Oldjátok meg mindnyájan. Menjetek a falvakba, vásároljatok, aludjatok, vagy sikerül, vagy nem sikerül. Ugyan már, kit érdekel? Szörnyű az, amikor a keresztény lelkiségünkből ennyi telik. Oldja meg mindenki a maga baját. Nekem is van. Nekem se segít senki. Jézus azonban nem engedi. Azt mondja, adjatok enni nekik ti. Tanítványok józan számításba kezdenek, 5000 férfi, meg a nők, meg a gyerekek, ennyi pénz nincs. Ennyi kenyér se lehet. Ez teljes lehetetlenség, ezt nem lehet megoldani. Vajon miért kért Jézus a tanítványaitól ilyen lehetetlent? Adjatok enni néki. Kedves testvérek, azért, hogy Jézus megtanítsa azt a 12 tanítványt, és azóta megtanítson mindenkit, aki az ő tanítványa arra, hogy a bajoknak, betegségeknek, gondoknak megoldása nem egy síkon zajlik, hanem kettőn. Az emberek, amikor találkoznak egy problémával, szétnéznek. Elnéznek egész a horizontig. Hogy tudom én ezt megoldani? A kapcsolataimon, a pénzemen, az ismeretségemen, a tudásomon alapulva, hogy tudom én ezt megoldani? És aztán számtalanszor rájövünk, hogy sehogy. Sehogy. Meghaladja a képességemet és lehetőségemet. Jézus meg akarja őket tanítani arra, hogy van egy másik irány is. A felfelé. Ti körülnéztetek, s végig számoltátok, hogy mennyi pénz kéne a kenyérvásárlásra, mennyi faluba kéne bemenni. Emeljétek feljebb.
egy másik irányba a szemeteket. Akiről azt vallom, hogy tiéd az ország és a hatalom, menjen és földön, a földön is, a lehetetlenek között is, a gyógyíthatatlan betegségben is, a tönkrement családi életben is, a munkanélküliségben is. Tiéd a hatalom a földön is. Miért mondod, ha nem hiszed? Miért mondod el minden nap a mi atyánk részeként? Ha ebből semmit el nem tudsz hinni. Azt akarja Jézus megtanítani a tanítványainak, hogy a hívőnek minden lehetséges, mert az atyának, az Istennek minden lehetséges. Jézus kezébe veszi a kenyeret, s megsokasodik, és odaadja a tanítványoknak, akinek a keze üres, és megkapják a kenyeret, viszik az emberekhez. Megint üres a kezük. Megint vissza kell menni Jézushoz. Megint ki kell nyitni a tenyerüket. Jézus megint oda teszi a kenyeret, és ők megint viszik az emberekhez, hogy megtanuljuk egy életen át Jézus tanítványai, hogy gyere üres kézzel. Itt nálam minden meg tud sokasodni. Itt minden csodává tud lenni, mert Istennek nincs lehetetlen. Aztán menj vele az emberekhez, és aztán gyere újra én hozzám, és kezdjük előről. És a végén jól lakik mindenki, jut mindenkinek. Nem a majorságba kell küldeni őket, nem a szomszéd faluba. Nyújtsd a kezed, várd kér tőlem. Enyém a hatalom mennyen és földön. Az utolsó, akiről szólok röviden, Jézus. Mit lehet tőle megtanulni ebben a történetben? Ha tovább olvastam volna ezt az ige szakaszt, akkor a következő mondat arról szól, hogy Jézus megint elment imádkozni, amikor vége volt a csodálatos kenyér és hal sokasításnak. Hogy is volt? Mielőtt megtette Jézus, és miután megtette Jézus, imádkozott. Két imádság közt történt ez a csoda. Meg akar tanítani Jézus minden tanítványát erre. Két imádság között. Amikor igazán csendben tudunk lenni Isten előtt, az vizsgázik akkor, amikor emberek közé megyünk, és megszólalunk. Ezért döntő kérdése az életünknek, a hívő életünknek, hogy egészséges legyen az egyensúlya. Egy turbulens, bolond világba élünk, ahol a teljesítmény mindenek fölött, ahol hajtanak az emberek, és elhitetik az emberekkel, hogy azon múlik, hogy ki vagy, hogy mit tudtál produkálni. És az emberek elhiszik. És hajtanak, és küszködnek, és préselik ki magukból a teljesítményt. Összeesésig. Tanulj meg csendben lenni, sokkal többet imádkozni. Hogy oda jutunk, ahova jutunk a magunk kereszténységével és kereszténységében. Annak az egyik legfőbb oka, hogy megbillent az egyensúly. Keveset, alig vagy nem imádkozunk. Nyilvános életünk a legszorosabb kapcsolatban van az ima életünkkel. A nyilvános életünk, amit az emberek hallanak és látnak, a legszorosabb kapcsolatban van az ima életünkkel. Minél igazabb, megszenteltebb, valóságosabb, hogy imádkozó keresztények vagyunk, annál csodálatosabb mások számára az életünk. És minél inkább elhanyagoljuk az Isten előtt való csendben lételt, annál több baj lesz bennünk és velünk. Aztán, amikor Jézust megzavarják ott, ahol csendben van, megy ki a tömeg, furcsa dolgot mond az evangélium. Azt olvastam, hogy és örömmel fogadta őket. És örömmel. Ezt a tapintatlan, erőszakos, követelődző, óriási tömeget örömmel fogadta Jézus. Nem mondta, hogy ez az én magánéletem. Zavarsz! Hagyj békén! Fáradt vagyok! Kimerült! Most nem tudok foglalkozni veled! A tanítványok le akarják rázni az embereket. Jézus nem. Örömmel fogadta őket. Nem háborog, nem kéri ki magának, nem oktat ki senkit, rászorult volna jó néhány ember. Senkit. Tudja, hogy sok a nyomorúság, és segíteni akar. Örömmel fogadta őket. Sajnos nagyon teli találatosan elért engem ez. Nagyon. Hogyan fogadom az embereket, akik tapintatlanul a hét-hét napján lehetetlen helyzetekbe és időkbe jönnek? Ezt olvastam az én Uramról, és örömmel fogadta őket. Szeretném úgy fogadni ezt ám, hogy valamikor régen ment, újra örömmel fogadni az embereket. És olyan jó lenne, ha valamiképpen Jézus tanítványaként így lennénk mindnyájan. És végül annyit még, Jézust semmire nem lehet kényszeríteni. de mindent lehet tőle kérni, de semmire nem lehet rákényszeríteni. Csak kérni. És hinni, hogy az én életemben is ura minden helyzetnek, minden élethelyzetemnek ura. És majd az ő bölcsessége és végtelen szeretete eldönti, hogy hogyan, miként segítsen nekem. Adja Isten, hogy csodálkozó, boldog, hálás szemmel és szívvel nézzük a mi Jézus Krisztusunkat, és tanuljunk tőle. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy az igazságot kimondod rólunk, de azt is olyan tapintatosan teszed. Nem kritikus vagy, hanem gyógyító. Nem beszélsz mellé, mégis úgy beszélsz, hogy nem összetörsz, hanem szembesítesz a nyomorúságommal. Felemelsz és új esélyt adsz. Csodálatos vagy, Jézus. Köszönjük, hogy vársz bennünket naponta az imádságos csendekbe, a nem elkapkodott, nem sietős csendekbe, hanem amikor mindent elmondhatunk neked. Igazán. Köszönjük, hogy olyan sokszor átéltük már, hogy milyen jó felállni onnan, és úgy menni a mindennapjainkba. Bocsáss meg, Urunk, ha csak pörgünk, mint hogy pörög ez a világ, és benne az emberek. Rohanunk, és semmire nem érünk rá, és senkire nincs időnk, és nincs türelmünk, nincs szemünk, szívünk, lelkünk, szeretetünk. De neked van. Adj a te lelkedből, a te indulatodból. Könyörülj rajtunk. Ezen a tömegen, az itt lévő tanítványokon. Ki-ki hova tartozik? Egyen-egyenként és együtt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Benne az Anima Szóni zenekarunk most megjelent második lemezét, CD-jét. Zárójelesen annyit hadd jegyezzek meg, hogy az elmúlt héten zenekarunk mezőtúron szolgált, a mezőtúri gyülekezet meghívására, és közel 1000 fiatal előtt és pedagógus előtt vallhatták meg zenében a hitüket. Nagy élmény volt velük lenni és együtt lenni velük. Jelentem a gyülekezetnek, ami nyilvánvalóan köztudott is, hogy ma este 6 órakor az Erzsébeti esték rendezvény sorozatunkban dr. Raffai Ernő professzor történész tart előadást majd itt a templomunkban Trianon titkairól. Szeretettel hívom a testvéreket, ezt a lassan 10 éve tartó sorozatot azzal a céllal indította el a presbitérium annak idején, hogy a hitünk mellé ragasszunk tudományt, mert ezt mondja Isten ígéje. A hitünk mellé ragasszunk tudományt, és ezért a tudományt igyekszünk idehozni nektek. Nem magunknak, nektek. Szeretettel kérek mindenkit, hogy akinek lehetősége van rá, az ma este 6 órakor jöjjön el, legyünk itt együtt, és tanuljunk. Tanuljunk. Haszonnal lesz, úgy gondolom, mindannyiunk számára. Jövő héten, hétfőtől péntekig este 6 órakor ökumenikus reformációi hetünk lesz itt a templomban. 5 év után vagyunk újra mi a gazdák, tehát a reformációi előkészítő sorozat itt lesz ebben a templomban, és jönnek a kerület református, evangélikus és baptista közösségeinek a lelkészei és a gyülekezeteikből küldöttségek. Nagyon kérem a testvéreket, hogy legyünk itt ezeken az estéken, a presbitereket külön kérem, hogy mint vendéglátók, mint házigazdák, legyünk itt jó időbe, vegyünk részt ezeken az alkalmakon. A sorozatot következő vasárnapon, tehát november 2-án reformációi és újbori urvacsora osztásunk lesz. Ezzel a sorozattal is készülünk erre. A 2015-ös konfirmációra a lelkészi hivatalba lehet jelentkezni. Újólag kell mondanom, hogy nagyon sokan elmaradtak az egyházfenntartó járulékok befizetésével. Akik szeretik ezt a gyülekezetet és fontosnak tartják azt a lelki munkát, ami itt folyik, kérjük, hogy támogassák gyülekezetünket ebben a formában is. Múlt héten Máramaros szigeten voltunk feleségemmel, és találkoztunk az új Máramaros szigeti, tehát a testvér gyülekezetünk újonnan megválasztott fiatal lelkészével. Arra kért engem, hogy adjam át szívélyes köszöntését, megerősítettük a testvérgyülekezeti kapcsolatot, ennek részeként majd kölcsönösen megyünk egymáshoz ismét szolgálni. Jelentem, hogy az Anima Sony zenekarunknak a második lemezbemutató koncertje a Chiliben lesz november 21-én pénteken este 7 órakor. Jegyek már most az iratterjesztésben és a gyülekezeti teremben vásárolhatók. Erre is buzdítok mindenkit, kivétel nélkül. Vegyük komolyan, komoly, nagyszerű munka, ami az Anima Sony-ban és az Anima Sony-val történik. Ti kevésbé tudjátok, de akik ennek utána tudnak nézni, tudják, hogy milyen csodálatos vízhangja van annak a nagyon sajátos zenének, csodálatos szövegeknek, amelyekkel ők Isten ügyét így szolgálják. Komoly küldetés ez. Nagyszerű dolog, és szeretettel ajánlom minden kedves testvérünk figyelmébe. Külön köszönöm azoknak az idősebbeknek, akik nélkül nem lehet Anima Sony koncertet rendezni. Nem csak itt, nem csak a Chiliben, de Budapesten sem, mert jönnek a fiatalokkal együtt. Hálás vagyok mindenkinek érte. Testvérek, együttlétünk, istentiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt, a megkezdett 300. dicséretünknek az utolsó 4. versét énekeljük. Kegyelem vagy, égi jó!